16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás felülete, amin keresztül február 15-ig lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika kiemelte, hogy az előző eljárás során már harmadik alkalommal volt 120 ezer fölött a jelentkezők száma, és arra számítanak, hogy a mostani eljárás is hasonló volument fog elérni. Hozzátette, hogy a tavalyi év a felvettek szempontjából is kiemelkedő volt, mert a pótfelvételi eljárással együtt több mint 107 ezer embert tudtak egyetemi képzésekre felvenni. A tavalyi 87 ezer állami ösztöndíjas kapacitáshoz képest idén 92 ezres kapacitást határoztak meg olyan képzésekre helyezve a hangsúlyt, mint a műszaki, informatika, a pedagógus képzés vagy a gazdaságtudományi képzés, tette hozzá. Az államtitkár beszélt arról is, hogy Magyarországon 12 olyan egyetem van, amelyik a világ legjobb 5%-ába tartozik, és a fiatalok ezt egyre jobban figyelik. A felvételi eljárásról azt mondta, hogy elektronikus eljárásról van szó, a jelentkezőnek rendelkeznie kell ügyfélkapu plusszal vagy digitális állampolgársággal. A felület jól értelmezhető, a rendszer pedig jól követhető. Az ausztráliai merénylet a migráció biztonsági következményeire figyelmeztet, erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2-ben. Bakondi György kiemelte, Ausztrália a békeszigete volt, most pedig az iszlám állam által megszervezett, külföldön kiképzett, robbanóanyaggal is felszerelt fegyveresek követtek el terrorakciót. Az elkövetők pár éve települtek be Ausztráliába, akkor, amikor az ausztrál kormány részben külföldi nyomásra liberalizálta addig viszonylag szigorú migrációs politikáját, mondta a szakember. Fontos, hogy következtetésekre jussanak az országok. Magyarország is. Milyen biztonsági kockázatokat hordoz a migráció? Elegendőek-e az eddigi intézkedések a megelőzés érdekében? Figyelmeztetett a miniszterelnök főtanácsadója. Bakondi György a magyar határhelyzetről szólva elmondta, idén eddig több mint 12.300 határsértő volt, a téli időszak a viharossá váló tengeri útvonalakon kissé visszafogja a migrációt. A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A levegő higiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajó-Szentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Kifogásolt a levegő minősége többek között Miskolcon, Kazincbarcikán, Egerben, Salgótarjánban, Budapesten, valamint Kaposváron. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei ősz, közölte a Hungarometer ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, az évszak középhőmérséklete országosan 11,5 Celsius fok volt, 0,8 fokkal magasabb az 1991 és 2020 közötti évek átlagánál. Az ősz középhőmérséklete az ország nyugati és északi részén, síkvidéken 11 és 12 fok között alakult, míg az ország déli tájain meghaladta a 12 fokot. A 10 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken és az északi középhegység fagyzugos völgyeiben fordultak elő. Az elemzés szerint az évszak csapadék összege az előzetes adatok alapján országos átlagban 130,1 mm volt, ami csupán 82%-a az 1991 és 2020 közötti átlagnak. A szeptember és az október csapadéka elmaradt az átlagtól, novemberben azonban a szokásosnál 21%-kal több eső esett. Ősszel a legtöbb csapadékot, 277,6 mm-t Miskolc Berekalján regisztrálták. Fagyos nap, vagyis amikor a napi minimum hőmérséklet 0 fok vagy az alatti, országos átlagban 10 fordult elő, ami 3 nappal kevesebb a sok évi átlagnál.
Az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén többfelé párás, borús, ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Pénteken marad a párás, ködös idő, néha gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt lesz. Pénteken kora délután nagy részt 2-7 fok valószínű, csak néhol lehet ennél enyhébb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Karácsonykor egyedül legyél készült bármire. Zuhanyozz le, elő ne vedd. Régi emlékeidet, csak ne dőlj be az emlékeidnek, legyél hideg. Egy nagy veszély, hát épp ezért, hát pont ezért. Ne fésülködj, nem kell a rúzs, csak hirtelen magadra húz egy rossz ruhát, egy bármilyen ruhát.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot, kellemes délután tartalmas időtöltést kívánok a rádiók mellett. Köszöntöm a hallgatókat, Béli Katalin, szerkesztő műsorvezető vagyok. December 18-a az Auguszták és a Töhötömök nevenapja van. Nekik és mindazoknak, akik ma tartják születésnapjukat, egészséget, boldogságot, nyugalmat kívánunk. Hallgassák szeretettel műsorunk most következő óráját is, amelyben rövidesen a kalendáriumot lapozzuk fel. Útravalónkban a ítéleti gondolatokkal várjuk Önöket. 16 óra 30 perckor jön a Régió Krónika. Az óra második felében elmondjuk, hogy a Vakok és Gyengéllátók Egyesülete önkéntes díjjal ismerte el a nyíregyházi István Andrea gyógypedagógus munkáját, aki már 2 évtizede segíti az egyesület tevékenységét. Vele ismerkedhetnek meg, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy, ki hozzám letérdel. Te vagy, ki engem átölel, te vagy, ki velem ünnepel.
Történelem színpadán.
Most pedig pillancsunk bele a kalendáriumba. December 18-a van, amikor is az Auguszták ünneplik névnapjukat. Az Augusta az Augustus férfi név női párja, amely latin eredetű név, jelentése magasztos fennkölt. És nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. Ma van a kisebbségek napja Magyarországon. A kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, megemlékezve a kisebbségek sajátos jogairól. 1437-ben ezen a napon királlyá választották 5. Habsburg Albertet. 1737-ben meghalt Antonio Stradivari, kremonai hangszerkészítő. 1892-ben, szintén ezen a napon, Szentpéterváron bemutatták Piotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerző Diótörő című balettjét. 1931-ben, szintén december 18-án született Gyurkovics Tibor Kossuth díjas költő, író, pszichológus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1906-ban ezen a napon született Zeg Zoltán költő. Kedves hallgatóink, a december 18-ai kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Thank you.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
A szeretet lángja. Advent idején, mintha túl nagy hangsúlyt kapna a kétségbeesés, a csalódottság, a reménytelenség, ami nem igazán kellene jellemző legyen a karácsonyt váró hitben és reményekben gazdag emberre, hiszen a karácsony lényege az, hogy valóra válik a prófétai ígéret, nem lesz mindig sötét, ahol most szorongatás van. Pedig a szeretet erejének minden korban megvan az üzenete, amely az örökérvényű erkölcsi értékekre nyitott embert megérinti. Bár egyre távolabb kerül időben és lelkiségben a világ a 2000 éves misztériumtól, az üzenetet a csillagszórók és a fényjátékok hatása sem nyomhatja el. Erik Fromm szerint a szeretet művészet. Sajnos a szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő szeret, szerethet, képes maga is a szeretetre. A probléma ezért számukra abban áll, hogy miként érjék el, hogy szeressék őket, hogy miként legyenek szeretetre méltók, s lehet, hogy a karácsony hagyományaiban ápolt értékek ma már csak üres szavak. És ha így van, miért csaljuk meg magunkat? Talán hiányérzetünket, kielégítetlen szükségleteinket próbáljuk ezen a néhány napon enyhíteni? Tudunk-e, merünk-e válaszolni a karácsonykor felmerülő kérdésekre? Az ünnep közelettével minden ember befelé fordulóbbá válik, és életkoruktól függetlenül élik meg, ahogyan a karácsonyi fények, illatok és ízek felidézik gyermekkoruk hangulatát. Nekem is eszembe jutnak régi karácsonyok. Hideg telek, azóta elhunyt családtagok, a nagyszülők simogató keze, szemüknek meleg pillantása jelenik meg előttem az emlékezet örökké való ragyogásában. Mit üzen a családnak, mit üzen a gyermekeknek az idei karácsony? Mert mára a karácsony értéktartalma és érzésvilága szerint szűk családi ünneppé vált. Az egyre fényesebben kivilágított társadalmi környezet ugyanis már nem a szeretet fényét, hanem az árura váltott társadalmi értékek reklámját hordozza. A szeretet, mint érték, a magánszférába szorult. Az emberbaráti szeretet, amely a társadalmi szolidaritásnak az alapja, kihalt, vagy a szegény emberek luxusa lett. A világ választásra kényszeríti az embereket, etikus leszel és humanista, és esetleg örökre szegény, vagy beállsz a szeretet nélküli önzés világába, ahol mindenki csak a saját maga hasznát keresi. Ahol nincs érdektelen szeretet, ott csak az önszeretet elcsavart formájáról lehet szó. Egész gazdasági és társadalmi rendszerünk a szeretetlenségre épül. Azoknak, akik komolyan veszik a szeretetet, mint az egyetlen racionális választ az emberi lét kérdéseire, arra a következtetésre kell tehát jutniuk, hogy társadalmi struktúránkban fontos és radikális változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a szeretet merőben individualisztikus, marginális jelenségből társadalmi jelenséggé váljon.
Thank you.
Mindenkorra való. Egy társul szegődő gondolat.
Fény, színes vágy még, és lelkes tűz, mi is így örülünk, szeretünk, de mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény mi titkos álmot majd, mi rólunk szól, hány kincsből válhat borfogó. Apámmal a kezünk mindig egyforma volt, bár vonás, mit közben átírt az élet, sorsomat ma te őrzöd és két tenyered. A most miénk, a holnap játszik a szélben. Csupa dal, csupa hit, csupa fény, színes vágy fűt, és nem félünk, nevetünk, ölelünk, szeretünk, de mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény mélyen rejt titkos álmot majd, mi rólunk szól, hány kincsből válhat borfogó. Egyszer gyermekeinknek adjuk, és így forog a régi film majd még tovább. Hát mondd meg, hány fiúkba fér életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény mélyen rejt titkos álmot majd, mi rólunk szól, hány kincsből válhat borfogó. Hány dal lesz, mi
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hír összefoglalóját 2025. december 18-án csütörtökön 16:30-kor Huszár Katától hallják. A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül, 2026. január 1-én indul a 40 év alatti két gyermekes édesanyák eszélyamentessége, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nyilatkozni is egyszerűbb lesz, a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az anyakedvezményről, valamint a családi adókedvezményről is. A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot a személyi jövedelemadó mentességre. 2026. január 1-től a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 29-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó eszélye mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be. A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. Újdonság, hogy aki a két gyerekes kedvezményre és a családi adó vagy járulék kedvezményre is jogosult, összevont adóelőleg nyilatkozatot is leadhat a munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője részére, amelyben mindhárom kedvezmény figyelembevételét kérheti. Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás felülete, amin keresztül február 15-ig lehet jelentkezni felsőoktatási intézményekbe, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika kiemelte, hogy az előző eljárás során már harmadik alkalommal volt 120 ezer fölött a jelentkezők száma, és arra számítanak, hogy a mostani eljárás is hasonló volument fog elérni. Hozzátette, hogy a tavalyi év a felvettek szempontjából is kiemelkedő volt, mert a pótfelvételi eljárással együtt több mint 107 ezer embert tudtak egyetemi képzésekre felvenni. A tavalyi 87 ezer állami ösztöndíjas kapacitáshoz képest idén 92 ezres kapacitást határoztak meg olyan képzésekre helyezve a hangsúlyt, mint a műszaki, informatika, a pedagógus képzés vagy a gazdaságtudományi képzés, tette hozzá. Az államtitkár beszélt arról is, hogy Magyarországon 12 olyan egyetem van, amelyik a világ legjobb 5%-ába tartozik, és a fiatalok ezt egyre jobban figyelik. A felvételi eljárásról azt mondta, hogy elektronikus eljárásról van szó, a jelentkezőnek rendelkeznie kell ügyfélkapu plusszal vagy digitális állampolgársággal. A felület jól értelmezhető, a rendszer pedig jól követhető. A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképe szerint. A levegő higiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajó-Szentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Kifogásolt a levegő minősége többek között Miskolcon, Kazincbarcikán, Egerben, Salgótarjánban, Budapesten, valamint Kaposváron. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A középiskolába jelentkezőknek pontosan január 24-én kell megírniuk a központi írásbeli felvételit. December 1-ig kellett jelentkezniük az írásbelire azoknak, akik olyan középiskolába jelentkeznek, ahol ilyen megmérettetést szerveznek. Az idén is magyar nyelvből és matematikából kell bizonyítaniuk a 8-os diákoknak, de azoknak is, akik 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba jelentkeznek. A felkészítésről és a diákok továbbtanulási lehetőségeiről a Miskolc Diós Győri Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettesét, Molnárné Veres Angelikát hallják.
Ebben a tanévben iskolánkban 41 nyolcadikos diák vág neki a központi felvételi írásbeli vizsgáknak. Tanulóink összesen 9 különböző középfokú intézményben írják meg a vizsgát. Legtöbb diákunk most a Diós Győri Gimnáziumban, a Kandó Kálmán Informatikai Technikumban és a Bláthy Otto Villamosipari Technikumban vizsgázik majd. Azt hiszem, a Diós Győri Gimnázium elsősorban a közelség miatt népszerű, míg a technikumok felé orientáló diákok gyakran a Kandó Technikumot jelölik meg helyszínként. A diákoknak matematikából és magyar nyelvből kell tudásukról számot adni, mindkét tárgyból 45 perc áll rendelkezésre a 10 feladat megoldására. A vizsga főleg az előző évfolyamok tananyagára koncentrál, és fontos tudni, hogy nem csupán a lexikális tudásra fókuszál a vizsgaanyaga, hanem a középiskolában szükséges kompetenciákat és készségeket is méri. Ezért előfordulhat, hogy a tanultakat egy teljesen új, ismeretlen kontextusban kell alkalmazniuk. A diákokat évről évre meglepi a feladatok pontozása is. Hiába oldunk meg közösen sok-sok feladatsort, a pontozási logikát nagyon nehéz megszokni. Például magyarból egy-egy feladatnál csak akkor adható teljes pontszám, ha a megoldás nem tartalmaz hibás szót. Vagy éppen 4 jó válasz csak 2 pontot ér, míg 2-3 válasz 1 pontot. És ez a vizsgatechnikai rész kiemelt feladat számunkra, hogy ezt meg tudják szokni már a felkészülési időszakban is a diákok.
Mesével ajándékozta meg a miskolci ovisokat a Mire Hú. A miskolci szemétszállítás 150. évfordulójára meghirdetett Makuka 150 emlékév első eseményeként a karácsonyi ünnepek előtt a Mire Hú 300 darab mesekönyvvel lepte meg a miskolci ovisokat. Az ajándékból valamennyi a MIUVI által működtetett csoportba 2 példány fog kerülni. A Mire Hú szemléletformálási tevékenységében kiemelt szerep jut az ovisoknak, hiszen a telephelyi foglalkozások és látogatások körülbelül 30%-át ez a korosztály teszi ki. Ezt a korosztályt az írás és olvasás tudásának hiánya miatt a nagyobb generációktól eltérő eszközökkel kell megszólítani, melyhez most a Miskolci Hulladékgazdálkodási Vállalat a mesenyelvét választotta. A társaság egy hagyományosabb, de továbbra is élményalapon oktató, szerethető mesét akart adni, amit újra meg újra elolvasva formálódik a gyermekek gondolatisága, világképe a fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás területén. A Muki és a Fekete Királyság egy mesés útmutató a környezettudatosság felé, mely a jelenünk és jövünk nélkülözhetetlen része. A mesekönyv illusztrációit a Mire Hú Meseld el rajzban a mesénket elnevezésű rajzpályázatának döntőbe jutott rajzai alkotják, amely 3 korkategóriában került meghirdetésre. Kedves hallgatóink, ez volt a regionális hír összefoglaló 2025. december 18-án itt az Európa Rádióban.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
A völgyből útra kén, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, pördül és földet ér. Körben dombok karján, lágyan ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem volt még, vízbe hullik, bele szédül.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
A Vakok és Gyengéllátók Egyesülete önkéntes díjjal ismerte el Listján Andrea gyógypedagógus munkáját, aki már 2 évtizede segíti az egyesület tevékenységét. A díjazott rendkívül meghatódott az elismerés kapcsán, és rádiónknak is örömmel mesélt arról, miért tartja fontosnak az önkéntes segítségnyújtást. Bízik benne, hogy másokat is inspirálhat példájával. Listván Andreával Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
31 éve vagyok ezen a pályán. Nem igazán látássérült gyerekekkel kezdtem a pályafutásomat, hanem értelmi fogyatékos gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, és most egy jó pár évet már tiflopedagógusként tevékenykedem ebben a városban. Körülbelül olyan 20 évvel ezelőtt léptem kapcsolatba a Vakok Egyesületével, mert ez az egy szervezet volt itt a megyében, akik felkarolták a látássérült embereket, és mindenképpen szeretem volna egy közös munkát velük. Ennek eredményeképpen 20 év munka és együttműködés hozta meg ennek a gyümölcsét, és kaptam meg az önkéntes díjat október 15-én a Fehér Botnapja alkalmából.
20 éves önkéntes munka itt a látássérülteknél, a Vakok és Gyengéllátóknál. Mit tudott nekik segíteni, és miben kérték a segítségét?
Ők elsősorban felnőttekkel foglalkoztak addig, és ahogy én bekerültem a képbe, jöttek a gyerekek. Tudni kell, hogy ezek a gyerekek integrációban tanulnak. Jelen pillanatban is több korosztályban, tehát óvodáskortól kezdve egyetemistákig vannak látássérült tanítványaim, és nekik azért eléggé korlátolt lehetőségeik vannak a kultúra, a szórakozás, kirándulások területén. Itt, mint sors közösség működünk együtt.
Ön személy szerint mivel tudott hozzájárulni a fejlődésükhöz?
Hát ez egy nagyon széles skála, ugyanis most jelen pillanatban az évfolyészban dolgozom, és nagy örömmel teszem ezt, mert egy új terület nyílt meg 10 évvel ezelőtt számomra, a halmozottan sérült gyerekeknek az oktatása. Jelen pillanatban a nagy többsége az időmnek a halmozottan sérült gyerekek fejlesztésével történik, és ezen kívül a délutáni időszakban veszek részt integrációs fejlesztésekben, tehát azok az iskolákban, ahol látássérült gyermek tanul, oda engem szoktak hívni, illetve 2 kolléganőm van még itt a városban, akik a fejlesztéseket, esenis fejlesztéseket végezhetik. Valójában itt különböző eszközhasználatnak a megtanítása történik, illetve amikor már felnőtt rehabilitációról beszélünk, mert a munkám harmadik része az a felnőtt rehabilitáció, és azt kimondottan az esti órákban szoktam végezni. Nekik viszont már mindennapos tevékenységeket tanítunk. Brejt tanítok, illetve tájékozódás és közlekedés fejlesztését, útvonalakat tanítok meg, fehérbotos közlekedés, illetve kutyákkal, tehát vakvezető kutyákkal történik közlekedés formájában, és ezt a Fehérbot alapítványon keresztül teszem.
Térünk vissza a gyerekekre. Egy-két konkrét feladatra kíváncsi lennék, hogy hogyan, miben feladattal tudja őket segíteni a mindennapokban.
Itt attól függ, hogy most egy halmozottan sérült gyerekről beszélünk-e, vagy egy egyetemistáról. A kettő nem ugyanaz. Az értelmileg sérült, látássérült és mozgássérült gyerekeknek a fejlesztése az évfolyészban zajlik. Ez elsősorban egyrészt tiflopedagógiai fejlesztés, másrészt kognitív funkcióknak a fejlesztését is jelenti, és mondom, egy nagyon szoros kapcsolatban a szülővel. A másik oldal, amikor már egyetemistákról beszélünk, illetve az integrációban résztvevő gyerekekről, ott konkrétan például most az utolsó egyetemistán tavaly végzett, itt a Nyíregyházi Egyetemen, nekik közlekedés tájékozódást tanítottam, tehát magyarul ez azt jelenti, hogy fehér bottal a kollégiumból megtanítottam neki, hogy hogy jut el egyik, másik, harmadik terembe, hogy tud közlekedni a kampuszon belül, mik azok a dolgok, amire oda kell figyelnie, tehát akár rollerek, bicikli utaknak a kerülése. Tehát minden olyan tevékenység, amit ő a mindennapos életben, hétköznaponként, amikor iskolába megy, azt tudja használni. Mik azok a környezetében lévő, kollégium környezetében lévő tájékozódási pontok, vagy útkereszteződések, ahol neki át kell mennie, hogyan és milyen módszerrel tegye ezt meg. Ugye azt tudjuk, hogy például ott a egyetem környékén van egy nagyon forgalmas útkereszteződés, és ott viszont egy vakembernek egyedül borzasztóan nehéz átmennie. Viszont azokat a módszereket megtanítottam neki, ami szinte leblokkolja a forgalmat, leállítja a forgalmat, és így nagyon ügyesen át tud kelni egyik oldalról a másikra.
Hogyan lehet megállítani a forgalmat, és hogyan tudja jelezni, hogy ő valóban nem lát?
A fehér bot erre a nagyon nagy eszközünk. Tulajdonképpen a fehér botot egyrészt a vakok azért használják, hogy könnyebben tudjanak tájékozódni. A kéznek a meghosszabbítása a fehér bot. Tehát amit kézzel nem tudnak elérni, az bottal ki tudják tapogatni. Akár egy útszegélyt, akár egy patkát, akár egy falat meg tudnak vele ütni. Viszont a nagy közönség számára nagyon fontos, hogy mint figyelemfelhívó eszköz ott legyen a fehér bot a vakember, illetve a látássérült ember kezében. Ugye a gyengén látók, ők nem igazán használnak fehér botot, és ha esetleg bizonyos funkciózavaruk van, és mondjuk nagyon nagy a napfény, és a szemükbe süt a nap, és pont nem látják az átkelésnél a velük szemben lévő embert, akkor sokszor megkapják, hogy mi az vak vagy, és nekem jössz, mert az az ember, aki vele szembe jön, ő nem tudja, hogy ő egy látássérült ember. Ha a fehér bot van a kezébe, akkor egyértelmesíti ezt, tehát akkor 100%-os, hogy valószínű valamilyen segítséget is kapna ettől a másik embertől, de figyelemfelhívásként azért ott van a fehér bot a kezébe, és így nagyon szépen át tud kelni. A fehér botos közlekedésnél, amikor a patkára patka széléhez ér az ember, és hallgatja a forgalmat, hogy most éppen jobbról vagy balról jön-e valami, és mondjuk nincs lámpa, és nincs hangos lámpa, ez egy óriási nehézség a vakember számára, akkor abban az esetben a botját feltartja, vagy teljesen fel, tehát fel az égbe mutatja, vagy pedig maga előtt kitartja, és ez a jobbik megoldás, mert amikor maga előtt kitartja, akkor olyan, mintha egy akadályt képezne az autónak, és az autó hirtelen megáll és le fog fékezni. Hát még eddig semmilyen baleset nem történt itt tudomásom szerint látássérült emberekkel. Az autósok sok esetben figyelmesek. Természetesen azért van egy-két olyan autós, aki még ennek ellenére is megpróbál keresztül menni, de sajnos ezekkel az emberekkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ez az ő felelősségük, hogyha ők ezt így teszik.
Mondta, hogy több fiatalt és felnőttet megtanított már Nyíregyházán közlekedni, de hogy látja egy látássérült, mibe kapaszkodhat Nyíregyházán a közlekedés során?
Hát most nagyon nagy segítség, van olyan jelzőlámpák, tehát vannak olyan jelzőlámpák Nyíregyházán, amik irányíthatóak távirányító segítségével. A vakember ezt a távirányítót használhatja, hogy egy kicsit át tudja programozni vele a jelzőlámpát, illetve hangossá tudja tenni. Nagyon sok esetben ugye a hangos lámpák most már csak úgy működnek, hogyha ez a távirányító működik. Volt olyan eset, hogy a hangos lámpa a lakókat zavarta, és ezért kellett kiiktatni bizonyos útkereszteződésekben. Sajnos ez a távirányítós jelzőlámpa még most Nyíregyházán nem igazán sok helyen van, de Budapesten például nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, és a budapesti vakok nagyon jól tudnak ezáltal közlekedni. Másrészt ugye az emberek segítőkészsége is ott van. Egy a probléma, hogy nem igazán tudják az emberek, hogy hogyan kell egy látássérült embert átkísérni A pontból B pontba.
A beszélgetés közben arra gondoltam, hogy a vakok és gyengén látók, amikor közlekednek Nyíregyházán és különböző helyekre bemennek intézményekbe, akkor mire gondolhatnak? Stresszes helyzetben vannak folyamatosan, nyugodtak, magabiztosak, idegesek, feszültek. Hogyan élik meg mindezt?
Hát én elég sok emberrel és sok látássérült emberrel beszélgettem erről. Nekik az idegen környezet az mindig stresszel jár. És teljesen mindegy, hogy hány éve vak. Tehát lehet egy hónapja vak, meg lehet 20 éve is vak. Egy teljesen idegen környezetben mindig feszültségben mennek, mert nem tudják, hogy mire számíthatnak. Ami igazán jó lenne, az, hogy már óvodáskortól a gyerekeket szoktassuk ahhoz, hogy van másság is ezen a földön, és nem vagyunk egyformák látók sem, tehát azt is tudjuk, hogy az egyik gyerek magatartás zavaros, a másik autista, annak ellenére mind a kettő lát. De a látásnak a hiánya, ez egy fokozott nehezítettséget jelenthet egy ember életében, és aki ezt maga megtapasztalja, vagy aki ilyen gyermeket nevel, az fokozottabban kell, hogy segítséget kérjen az emberektől. És sajnos az emberek szociális érzékenysége nem igazán azt mutatja, hogy minden esetben segítőkészek. Tehát én mindenképpen nem csak Nyíregyházán, hanem az oktatási rendszerbe vezetném be azt, hogy akár délutáni foglalkozások keretében kötelezővé tenni a mindenféle fogyatékossági típusnak a megismerését, mert az integráció az rendben van, hogy működik, csak illetve nehezen, de működik már jó pár éve, de erre sem a tanárok, sem a gyerekek nem lettek kiképezve, hogy ezt hogyan is kellene jól csinálni.
A Vakok és Gyengéllátók Egyesülete önkéntes díjjal ismerte el Listyán Andrea gyógypedagógus munkáját, aki már 2 évtizede segíti az egyesület tevékenységét. A díjazott rendkívül meghatódott az elismerés kapcsán, és rádiónknak is örömmel mesélt arról, miért tartja fontosnak az önkéntes segítségnyújtást. Bízik benne, hogy másokat is inspirálhat példájával. Listván Andreával Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik, s nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Ez volt az Európa Rádió december 18-ai csütörtöki Svéd Asztal című műsora, melynek szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin köszöni meg, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk ma is az órát. Kellemes szép estét kívánunk mindenkinek.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes második könyve 20. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Krisztus tanúi nem hazudhatnak azért, mert a másik oldalon állók nem viselik el az igazságot. Nem hazudhatnak félelemből, bosszúból, Nem hazudhatnak azért, mert anyagi vagy erkölcsi kár, a világ erkölcsének kára érheti őket. Akiket tanúivá hívott az Úr, azok nem tanúskodhatnak indulatból, haragból. Nem ferdíthetik el a valóságot azért, hogy megjutalmazzák őket. Nem adhatnak lejjebb Isten igazságából azért, mert egy közösség iránti hűségük, esküjük arra kötelezi őket. Jézus tanúi semmilyen mennyei kincset sem szereztek meg úgy, hogy világi javak megszerzésének érdekében hazudnak. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, mert összerombolod azt, amit Isten felépített. Szeretnéd megtartani annyira tisztának, szépnek a kapcsolataidat, ahogyan indultak? Akkor ne állíts valótlant a házastársadnak. Ne hazudj a gyerekeidnek. Ne hallgass el, és ne szépíts semmit a szüleid előtt, a főnököd előtt. Ha könnyebb lenne hamis szavakkal, hallgatással kibújni a felelősség alól, gondolj arra, hogy maga Jézus áll melletted a tanúk padjában. Ő akar tanácsolni a vallomás tételed során. A tanúvallomásod kimondása közben. Legyen, történjék az bárki előtt. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, mert felmond az ügyvéded. A mai igemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Yeah.